Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 26-a csütörtök reggel van, 9 óra múlt 8 perccel, és itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is elfogadta meghívásunkat.
Igen, 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 és azt is hadd mondjam el, hogy elértek minket SMS, WhatsApp és Viber üzenet formájában a 0636 980 980 számon. És már látjuk a persze az SMS-eket is, az még korán reggel volt, hogy nem láttuk, úgyhogy ide is jöhet valaki, ír is, illetve Peter Parker, egy módosítás, hogy Gon a Versailles kastélyt bérelte ki, Carlos Gon, Carlos nem Gon. Az Elizét, és nem hangszertokba csempészték ki, hanem egy nagy regben. Hát Peter Parkernek nincs dramaturgiai érzéke, sokkal jobban hangzik az, hogyha...
De a regben egy hangszertok
gyűjtemény. Igen, így van. No, csak abban mondjuk jobban el lehet férni.
Mondjuk. Nem valami vicces a helyzet a főváros közlekedésében, több baleset is nehezíti a haladást, a 20. kerületben a Mártirok útján kifelé a Magyar utca közelében van az egyik, a Hermina úton is a Kóskároly sétánynál baleset történt, illetve a Szerémi úton befelé a Kitérő út előtt a külső sávban is baleset történt, és ha mindez nem lenne elég, a Váci úton a külső sávot lezárták befelé az Árpád út után, mert karban tartanak ott valamit. Úgyhogy ezek vannak most közlekedésben, menjünk és tovább, tartalmat szolgáltatunk meglepő módon.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
No, ha valaki olvassa, hogy az Intel és a Qualcomm összebútorozna, az lehet, hogy lapoz egyet, mert nem érdekli az információ technológia, de Gróf Józseffel, az IT Business Online szerkesztőjével most bebizonyítjuk, hogy nagyon is érdekes is, akár világunkat formáló tranzakcióról lehet szó. Itt van a szakértő úr a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Szia, szia! Milyen jó neved van, Andrew Grove volt ugye az Intelnek a legnagyobb alapítója és elnöke. Nem tudom, hogy a rokonság fennáll-e
esetleg. Hát igen, ezért hívtuk őt.
Ezért hívtuk őt.
Én azt hiszem, hogy érezhető lenne, ha fennáll a rokonság. De
mert hogy nem érnénk el valószínű telefonon.
Nem tapasztalom ezt a rokonságot, úgyhogy
okay.
Sajnálatot el kell utasítsam.
Tegyünk rendbe dolgokat. Ki a vőlegény, azaz a kérő, mit kell tudni egy átlagembernek a Qualcommról, és mit kell tudni az Intelről?
Oké, okay. Hát itt igazániból a vőlegény, ahogy említetted, a Qualcomm, ez egy amerikai multi. Alapvetően félvezetőket, távközlési berendezéseket, illetve szoftverek fejlesztésével foglalkoznak. Az egyik legismertebb tevékenységi területük egyébként a mobil kommunikációs technológiák, különösen a mobilokban használt processzorok, például ezek a Snapdragon processzorok, illetve a mobil hálózatok, a 4G fejlesztés. Uh-huh. A Qualcomm az egy kulcsfontosságú szereplő a mobil technológiában, hiszen a szabadalmaik révén nagyon komoly szerepet játszanak a vezeték nélküli kommunikációs szabályoknak a kialakításában. Nagyon röviden összefoglalva, a Qualcomm a következő területeken tevékenykedik, hogy a hallgatók is tudják, tehát a mobil processzorok, a mobil hálózatok, mesterséges intelligencia megoldások, autóipari rendszerek és megoldások, illetve az IoT technológiák. Okay. Nagyon komoly cégről van szó. Valójában emlékeim szerint a Qualcommnak az éves bevétele 188 milliárd dollár, illetve bocsánat, a piaci értéke 188 milliárd dollár. Ezzel szemben ugye, akit megkérne, akit felkérne erre a táncra, az Intel, ez egy 122 milliárd dolláros piaci értéke rendelkező cég. És hogy hogy kerültünk ide, Ez egy nagyon érdekes történet.
Még előtte a mennyasszonyról is beszélj egy kicsit, hogy a mennyasszonyról meg mit kell tudni, csak hogy a házasságot tudjuk értékelni. Mit tud az Intel? Miért lehet vonzó a Qualcomm számára?
Az Intel az azért lesz, vagy lehet vonzó a Qualcomm számára, mert az Intelnek mély repülése van. Az Intel ugye szintén egy amerikai félvezető gyártó vállalat. Hétköznapi emberek természetesen a laptopok, számítógépek processzorairól ismerik, viszont az elmúlt 10 év során nagyon-nagyon sok akadályba ütközött ezeknek a processzoroknak a fejlesztése, a különböző technológiáknak a fejlesztése, és emiatt indult ez a mély repülés tulajdonképpen. Uh-huh. Ez alapvetően 4-5 összetevőből áll. Az egyik probléma, ami az Intel sújtotta, az az, hogy gyakorlatilag technológiai lemaradásban volt a versenytársakkal szemben. Az első 10 nanométeres processzorát 2016-ban szerette volna kiadni, de csak 2019-ben jelentette meg. Ez az Ice Lake architektúra volt egyébként. Ennek az volt az oka, hogy nem tudták a technológiai folyamatot fejleszteni, megfelelően fejleszteni. Ezzel párhuzamosan megjelent a 7 nanométeres technológia is, a 10 nanométeres után. Itt viszont szintén lemaradásban voltak, és a taiwani TSMC, egyébként ők is félvezető gyár, sikeresen bevezették eközben a 7 nanométerest, és az 5 nanométeres gyártási technológiákat is. Tehát itt már az Intel nagyon-nagyon sokat vesztett.
Bocsáss meg csak, hogy értsük, ez a egyre kisebb értelemszerűen, tehát a miniaturizálás irányában, tehát lépésekkel kapcsolatban maradtak le elég durván.
Így van, és egyébként érdekességként megemlítem, hogy az 5 nanométer, 7 nanométer kifejezés az nem azt jelenti, hogy a tranzisztoroknak bármelyik fizikai jellemzője 5 nanométeres lenne, ez egy történelmi technológiai csomópont nevében használt fogalom, a kapuhoz volt régen ez a fogalom meghatározása, de aztán 2011-től eltértünk ettől, ez csak egy érdekességként kitérőként említem meg. És akkor ezzel párhuzamosan, hogy haladunk az időben előre, ugye az AMD is észbe kapott, és azt mondta, hogy hát oké, ha az Intel nem tudja a 7 nanométeres technológiát gyártani, majd én fogom, és a TSMC-től gyakorlatilag ezt a 7 nanos technológiát átvette, és olyan procikat állított elő, amit jobban kedvező áron voltak elérhetőek, és jobb teljesítmény jutottak, mint az Intel prociai. Ezzel még szintén párhuzamosan az ARM alapú procik ugye komoly kihívást jelentettek, ezek alapvetően a mobil piacon beágyazott processzorokról beszélünk, mert hogy az ARM is felismerte ezt a szituációt, és az Intel azt mondta, hogy hát nekem nincsen szükségem erre a technológiára, és megszabadult gyakorlatilag az Apple chip gyártásától. Ez szintén egy óriási baklövés volt a vállalat részéről. Ugye az Apple-nek az M1 és M2-es chipjeidek, azok ARM alapúak. Úgyhogy ez megindított egy lavinát. És akkor már jön a Covid, már lassan ott tartunk ugye abban az évben, ami pedig globális szinten a félvezető gyártást megfékezte, hiszen ellátási lánc problémák akadtak. Ez szintén nagyon erősen érintette.
Én ezt azért nem értem, mert hogy ugye félvezetőipar Intel, hát hogyha valamiből nincs, akkor ugye azt gondolnánk, hogy akkor fel tudjuk tornászni az árát, és azt gondolhatnánk, hogy ez pont jókor jött az Intelnek, aki meg éppen bajokkal küszködött, mert hogy akkor mindent elvittek, ami chip, annyira, amennyire akart kérni, ez akár jól is elsülhetett volna az Intel szempontjából. Ez
alapvetően igen, igazad van, csak hogy a versenytársak itt ebben a pillanatban, a TSMC és a Samsung is például, akik nem csak saját chipeket gyártanak, hanem mások számára gyártanak, felismerték ezt a lehetőséget, úgyhogy ők sokkal olcsóbban tudták ezeket a chipeket előállítani, és az Intelit elvérzett. De aztán ugye 2021-ben elérkeztünk arra pontra, hogy azért mégiscsak próbáltak valamit kitalálni az Intelnél, és egyrészt új vezérigazgató lépett színre, ugye Pat Gelsinger, akinek nagyon-nagyon sok érdekes ötlete volt, de többek között bejelentették az Intel Foundry Services létrehozását, ez gyakorlatilag ugyanazt látja, ugyanazt szolgáltatja, ugyanazt a lehetőséget, mint a TSMC-nek, a Samsung-nál, tehát úgynevezett bérgyártásokat, uh-huh. más cégek számára biztosítják a saját üzemeiket, hogy más cégek készítsenek ott náluk csippeket. Na igen, ez 2021-ben, de itt már óriási lemaradásban voltak a többiekkel szemben, és ugye hát ezekhez a bérgyártásokhoz nagyon, nagyon komoly beruházásokra van szükség, és nem mellesleg időre is. Itt már szintén a TSMC és a Samsung vitte a prímet, úgyhogy ahhoz, hogy legyen tőke, az ugye az üzleti részlegeket kell eladni, tőkét felszabadítani, és hát azt hiszem, hogy igen, 2020-ban történt az, hogy az Intelnak volt egy NAND memória üzletága, ez gyakorlatilag úgy képzeljük el most, mint egy SSD memória csippeket, ezt például eladta, 2020-ban értékesítette a dél-koreai SK Hynixnek, 9 milliárd dollárért. Így már felszabadult tőke, amit már a profi gyártásra tudott fordítani. Na de, ugye most már beszélünk arról, itt, főleg 2024-ben, hogy mesterséges intelligencia, és hát ugye...
Eddig másokra figyelt, ott figyelt, hogy az AMD miket csinál, meg ezek a tájvani cégek miket csinálnak, és közben jött az Nvidia. Most meg ő hagyta le.
Így van, és ugye hát a vállalat az egyáltalán nem tudott versenyképes csippet gyártani a generatív AI-hez, és ezt a rivális Nvidia és az AMD abszolút ki is használta. Ugye beszélések szerint azt mondják, hogy az Nvidia várhatóan az Intel bevételének kétszeresét fogja idén elérni. Ezzel szemben mondjuk 2021-ben az Intel bevétele háromszor akkora volt, mint az Nvidia-é, tehát óriási párfordulásnak vagyunk itt szemtanúi. És hát ugye az Nvidia chip lemaradás, piaci lemaradás miatt a vállalat részvényei pedig több mint 40%-kal estek idén vissza. Úgyhogy van ebben egy csavar egyébként ebben a sztoriban, vagy egy érdekesség. Ugye az AMI chip gyártással elindultak az úgynevezett AI PC gyártások is, ezek az AMI PC gyártások is, viszont egy vezető elemző megjegyezte nagyon viccesen, hogy ebben az az irónia, hogy az első AMI PC központú processzorok azok sokkal jobban fogytak a várnál, az Intelnél, de ezeknek a chipeknek a költsége viszont sokkal magasabb, tehát a nyereségük alapvetően sokkal kevesebb. Tehát ezzel ők nem tudják visszahozni ezt a lemaradást. És akkor ugye erre fel, ennek a tetején, ennek a íre a pont az, hogy most augusztus elején jelentette be a PET Vincenzo vezérigazgató, hogy leépítéseket kezdeményez. Emlékeim szerint 15 ezer emberről van szó, akit elküldenek, amit egyébként idén évvégére fejeznek be. És itt jött akkor közben ugye a Qualcomm. Ide lépett be.
A Qualcomm mit lát az Intelben? Kiegészíti a portfólióját?
A teljesen szöröstő-böröstő vinné, vagy csak hát részekre
vagy kíváncsi? Vagy kivasolázza a kuglóvból, ami ehető, a többit meg mehet a kutyáknak?
Hát alapvetően ugye a Qualcommnak nem volt eddig saját chipgyára. Tehát például ugye a tajvani TSMC-vel volt szerződése.
Tehát a Qualcomm tervezett és gyártott Tajvanban.
Így van. Tehát a célja igazándiból az, hogy bővítse a PC jelenlétét, a piaci PC jelenlétét, illetve a szervecsipek jelenlétét magát, tehát a tevékenységét. Eddig ez ugye az Intelnél volt. Hogyha felvásárolná az Intelt, akkor gyakorlatilag a Qualcommnak a növekedése ezekben a szegmensekben felgyorsulnak, és versenyképessé tehetni az AMI és a számítógépek a piacokon is.
Igen, na de itt jönnek a különböző aggályok, hogy nem jön létre ebből a házasságból egy olyan gigász, akivel aztán nem lehet bírni a piacon?
Így van. Hát ugye természetesen az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekei szempontjából valószínűleg nagyon komoly ösztönleges vizsgálatokkal kellene szembenézni a Qualcommnak. Alapvetően ezek a ösztönleges vizsgálatok 3-4 területet szoktak átölelni. Egyrészt a piaci koncentrációra figyelnek, ami annyit jelent gyakorlatilag, hogy a felvásárlás során ugye azt vizsgálnak, hogy ez a lépés milyen mértékben csökkenteni a versenyt, és hogy létrejönne egy dominancia, amiről te is beszéltél, ami károsolhatna a piacra. Másrészt ugye van egy nemzetbiztonsági aggály. Ugye az Intel az egy létfontosságú szerepet tölt be az Egyesült Államok nemzetbiztonságában, különösen a védelmi alkalmazások és a stratégiai csipgyártások a területén. A trösztellenes hatóságok és a nemzetbiztonsági ügynökség pedig azt vizsgálja, hogy egy ilyen felvásárlás veszélyeztethetné-e ezt a technológiai függetlenséget, az amerikai technológiai függetlenséget. Valamint ugye egy nagyon érdekes szituáció, vertikális integráció kérdése, hiszen a Qualcomm elsősorban ugye tervezővállalat, ahogy említette te is, míg az Intel ugye saját gyártási kapacitással rendelkezik, tehát a felvásárlás ez egy vertikális integrációt hozna létre, vagyis hogy a Qualcomm és az Intel kombinációja milyen mértékben érinteni a globális chip ellátási piacot. És nem utolsó sorban van egy nemzetközi szabályozási része, hiszen mindkét vállalat globális hatókörrel rendelkezik, és ugye a felvásárlás az nem csak az Egyesült Államokban, hanem más nagy piacokon is vizsgálnak, például az Unióban és Ázsiában is, ahol pedig különösen szigorú a versenyjogi szabály.
Hát nem hiába mondtam én, hogy az életünket befolyásoló vállalati házasságról van szó, most már szerintem minden hallgató érti, hogy miért mondtam ezt. Mik a kilátások? Inkább a házasság felé billen a zászló, teljesen bizonytalan a helyzet, vagy valószínűleg meg fogják fúrni a hatóságok ezt a közeledést?
Ugye keveset tudunk, mert egyik cég sem reagált, azt hiszem különösebben a...
Így van, így van. Ugye? Hivatalos reakció nem érkezett egyik fél oldaláról sem. Ettől függetlenül én úgy tapasztaltam, hogy valószínűleg, hogy történni fog egy ajánlattételi fázis, azonban ugye ez egy ajánlattételt követően egy olyan szabályozói felülvizsgálat érkezhet, vagy jöhet el, ami hónapokig, vagy akár évekig is eltarthat. Tehát, hogyha meg is vásárolja bizonyos részlegeit az Intelnek a Qualcomm, akkor az több mint valószínű, hogy 2025 végéig nem fog véget érni.
Világos. Okay. Akkor addig lesz muníció beszélgetni róla, hogy
megint
ennek a
hívunk, ha valami van.
Köszi szépen, köszönjük,
klassz volt.
Nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
Szép napot, szia.
Gróf Józseffel, az IT Business Online szerkesztőjével beszélgettünk. A Qualcomm
Intel házasság kilátásairól, mozgatórugóiról, hatásairól.
Vagy amire nem kérdeztünk rá, a mergerről, vagyis az összeolvadásról, mert hogy pénze azért annyi nincs ám a Qualcommnak, hogy csak hogy megvásárolgassa az Intel teljes egészében, úgyhogy a finanszírozási oldal is kérdéses még.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hát egyelőre velem kell beérni, mert Burró Szilárdot még üldözzük, most fogjuk felhívni, hogy telefon végre kapjuk, addig elmondok egy közlekedési hírt, nem tudom hány hallgatót érint majd. Szia Balázs és András, itt a svájci Laci, ezúttal Münchenből közlekedési hírek, a Hoppá-Hofnál sok építkezés van, lassú minden irány, érdemes kerülni. A kötött pályások jól mennek, U-bán, S-bán, villamosok, azt érdemes választani, a buszok arrafelé késnek. Posztolok majd a LinkedIn-en szakbait. Köszönjük szépen. Na itt van Burró Szilárd a telefonon túlsó végén.
Itt van, hát. Én aludtam bele.
Itt van Hé, szevasz.
Na, hát új csúcson.
Jó reggelt.
Szevasz. Új csúcson van volt a budapesti értéktős, de ilyenkor Indexe. Utána mi történik? Följebb megyünk, még egy kicsit ma reggel nyitásban, nagy örömködés közepette, miután a Fed eldördítette a startpisztolyt, mindenki elhitte, hogy jön a soft landing, ennek köszönhet a jó hangulat Budapesten is, ami kitart, te vagy nem, ez a te feladatod, meg kell oldani ezt az ismeretlenes egyenletet.
Elfáradok, mire végighallgatom.
Ez könnyen lehet, igen.
Én is.
Szóval, ugye nem csak a Fed, hanem Kína is belepiszkált ebbe a részvénypiaci ralliba, hiszen ugye volt már számos döntés, ami gazdaság élénkítést célzott, és most a mai pletykák, hogy újabbak érkezhetnek ezúttal a bankok felé, úgyhogy ezek tolják egyértelműen most a részvényeket új csúcsokra, és hát Európa szerte az látszik, hogy nagyon jó a hangulat, itt a főbb indexek közel 1%-os emelkedésben vannak, a német, francia fölött is, úgyhogy ehhez képest kicsit visszafogott a Budapest értéktős, de mozgása, de itt ugye tegnap volt történelmi rekord, úgyhogy azután még úgy tűnik, hogy keressük, hogy akkor most merre tovább. Ilyen nagyon nulla körül mozog a Bux Index, 74.430 ponton van ebben a pillanatban, és a vezető részvények is elég vegyesen kezdték a mai reggelt. A Richter az, ami egyértelműen tovább tudott robogni, 0,6%-os a plusz, 11.060 forinton van, ez ugye történelmi rekordszint, és ugye 11.000-et is áttört, úgyhogy sok szempontból örömteli, hogy meg tudta őrizni azt a lendületet, szintén emelkedik tovább a Magyar Telekom, ami 1054 forinton van, most ez 0,5%-os pluszt jelent, és most ebben a pillanatban épp pluszba fordult az OTP is, de egyébként az nagyon itt a tegnapi záróérték körül mozog, ugye abban is volt egy nagy rali tegnap, és megközelítettük a 19.000 forintot.
Igen, ez egy ellenállás egyébként, Szilárd, ez a 19.000?
Azért vagyunk most ilyen oldalazásban, most épp 18.970 forint az utolsó kötési ár, és ez 0,1%-os, tehát minimális emelkedés jelent. Egyébként a forgalomban is látszik, hogy OTP-ben van most a legnagyobb csapdosás, itt már közel 2,5 milliárdos a mai forgalom, és ami kimaradt ugye a blue chipek közül a MOL, hát ott még mindig visszafogott nagyon az élet, ő maradt ki leginkább ebből a nagyraiból, 2672 forinton van ma reggel, ez 0,1%-os csökkenést jelent.
Egyébként a váratlan vételi érdeklődés az OTP kapcsán, ami erre a 19.000 forint körüli szintre rögte a részvényt, annak mi a magyarázata? Megnyugodtak a befektetők, és elkezdenek újra kockázatosabbnak tűnő eszközöket vásárolni a Fed döntés után, vagy valami egyéb hír van?
Hát az elsősorban igen, tehát újra megjött az éhség, kockázatosabb eszközökre, ugye beszéltünk már többször, hogy azért a magyar piac, és akár itt a lengyelt is említhetjük, tehát ez a régió inkább alulértékelt még, tehát amikor bejön ez a jó hangulat, akkor itt azért egyértelműen érzékelhető a vételi erő, és azért hát ha megnézzük az OTP-nél is a célárak jóval 20.000 fölött vannak rendre, tehát még van tér akár egy nagyobb emelkedésre is, úgyhogy ezek csapódnak le ilyenkor a budapesti értékkel.
Meggondolom, lehet, hogy az is jó, tehát, hogy puhult egy kicsit Nagy Márton 5%-os THM plafon javaslata, mert ugye az eléggé bukta a bankoknak, és most le lett szűkítve egy körre, aki ezt esetleg felhasználhatja.
Igen, egy lényegesen szűkebb körre, úgyhogy igen, valóban ez is közrejátszhatott a dologban.
Okay. Mi van a eurodollárral először? Meg a eurohuffal, meg a eurodollár, és az összes többi ilyen.
Kezdjük talán most kivételesen a eurodollárral, mert ott volt egy izgalmas mozgás a tegnapról már, a gyakorlatilag tegnap délután rég nem látott szintekre tudott emelkedni az árfolyam, 1,1220-ig robogott az eurodollár, ami több mint egy éves csúcsot jelent, és aztán ott hirtelen bejött egy nagyon komoly eladói nyomás, és majdnem 100 pontot esett egy rövid idő alatt az árfolyam. Itt mindenféle spekulációk vannak, de pontosan egyelőre nem látni, hogy mi is történt itt. Az biztos, hogy ma bővelkedünk adatokban és nyilatkozatokban is az Egyesült Államokból, és talán ez lehet a kulcsa, hogy itt az új csúcsra hirtelen visszanyomták, hogy a mai nap hogyan is alakul majd e tekintetbe. Ugye jön a szokásos heti munkanélküliségi adat, lesz GDP adat, de nagyon sok Fed előjáró is nyilatkozik majd.
Igen. Van miért izgulni akkor. És a forint?
Igen, és forint kapcsán viszont ugye újra a 395-ös értéket tesztelgeti az árfolyam, tehát volt azért itt egy pici gyengülés a forint szempontjából, de egyelőre nem sikerült számottevően áttörni. Most is itt vagyunk 394,80-395 között, úgyhogy egyelőre ez az ellenállás, ami tartja a forintot, és bízunk benne, hogy marad is.
Oké.
Köszönjük szépen. Köszönjük. Akkor várunk, illetve figyelünk, megnézzük, hogyan alakulnak az árak. Köszi még egyszer, jó munkát, szép napot!
Köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok!
Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk, miközben egy okfejtésére rátüsszentett Maci, a hallgatók pedig egészséget, jobbulást kívánnak.
Nem az információ, a show elemek, azok kellenek, azok egyből interakcióra bírják a hallgató közönséget. Lehet, hogy legközelebb fejen állva kellene
szerintem
kamerán is közvetíteni tőzsdenyítást, és akkor...
De akkor is hangot adsz, ugyanabban a magasságban, ahol most üszentettél, abból baj lesz.
Vagy felső nélkül, azért, vagy nem tudom én, törpékkel esetleg. Tehát, hogy megpróbálunk minden.
Jó, oké.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Eljött ismét a kávé világnapja, úgyhogy lesz egy kiváló alkalom arra, hogy kávé féleségeket kóstoljunk, vagy az elkészítésükhöz szükséges eszközökkel ismerkedjünk, mert hogy az akváriumban egy kiváló kávés esemény zajlik most a 12. alkalommal, és a főszervező Szuna Noémi van itt velünk, és beszélgetünk vele. Szia, jó reggelt!
Sziasztok!
Mi a kedvenc kávéd?
De hogyha kávé italról beszélünk, akkor én általában kortádót vagy flat white-ot szoktam inni. Reggel, amikor én álmos vagyok, akkor flat white-ot, mert ugye az dupla espresszó, és napközben kortádót inkább.
És mivel készíted? Géppel,
Van otthon gépem egyébként, de én az a típus vagyok, aki szeret beülni egy kávézóba és rábízni a baristára, hogy csinálja meg tökéletesen.
Igen. Nekem mondjuk a reggelinél elég nagy a tűrés határ, úgyhogy ott hatóanyagra megyek.
Noémi, nem szeretné látni, hogy mi miket iszunk.
Igen,
valószínű. Reggelente, igen.
Na, ez a 12. alkalom, miben lesz ez más, mik a tapasztalatok?
Mindig meg kell újulni, mindig újat kell csinálni, vagy ez elviszi magát. Kávé szerelmesei oda mennek, örülnek egymásnak, a kávéknak, meg az új trendeknek, és akkor ez így elviszi az egész rendezvényt.
Nem mondanám, én azt gondolom, hogy minden évben egy picit olyan, hogy a nulláról indulunk. Tehát nyilván van egy törzs közönség és egy törzs gárdája ennek a rendezvénynek, és így a hazai ilyen kávé inyenceknek vagy kávé fanatikusoknak, de az a jó, hogy nagy léptekben változik és fejlődik itthon ez az elsősorban ugye a specialty kávé kultúráról beszélünk, tehát mindig vannak új szereplők, és ugye ez azért jó lehetőség azoknak, akik így meg akarják ismerni a piacot, mert ezek a pörkölök jellemzően ugye nem tudnak bekerülni a kereskedelmi üzletekbe. Tehát, hogy ugye vagy webshopon, vagy valami nagyon alternatív módon tudod beszerezni egyáltalán a kávéjukat.
Már ha ugye tud róla, hogy akár ilyet is ihatna, ez egy kicsit a kisüzemi söröknek
abszolút.
Az analógiáját idézi fel.
Ez az kávéban, tehát itt elsősorban egy döntő többségben hazai kispörkölők jönnek, és ugye az a jó, hogy nem csak kóstolni tudsz, hanem bevásárolhatsz tőlük kávét, ami, és egyszerre ott vannak, tehát nem kell zarándokolnod X üzletbe. Úgyhogy szerintem ez a legnagyobb előnye a rendezvénynek, és a vonzereje, de hát emellett ugye egy csomó programmal is készülünk, tehát hogy egy ilyen színes-szagos rendezvény.
Visszatérve, igen, a kisüzemek, meg a hazai pörkölő, ez mennyiben reális, hogy itt valaki elkezd pörkölgetni, és abból lesz valami nagyon magas minőség. Az ember azt mondja, hogy ezt jó megpörkölik az olaszok, a bécsiek, a mit tudom én hol.
Tehát, a kávé nagyhatalmak.
Vannak tradicionális kávé nagyhatalmak. Most mennyiben bízhatok én abba, hogy valaki 3 évvel ezelőtt egy garázsban neki át pörkölni, és akkor ő egy ilyen marha nagy penge.
Hát ez egy szakma, most ez csak így tényleg pár mondom, mert reggelig tudnék róla beszélni, szóval valóban úgy van, hogy vannak a nagy pörkölők óriás technológiákkal, ugye évekre lekötött beszerzési forrásokkal, általában blendeket készítenek, ugye ami azt jelenti, hogy egy stabil minőséget tudják biztosítani. Ezzel szemben ugye a specialty kávékultúra, a kis pörkölők arról szólnak, hogy bekérnek mintákat a világból, nagy kereskedésektől, kiválasztanak valamilyen nagyon jó kávét, amit kis tételben is meg tud szerezni, sőt, jó eséllyel csak abban tud megszerezni, és itt a mennyiség kicsisége és a minőség nagysága adja meg azt, hogy egy jó minőséget kapsz, de hát ez meg kell tanulni pörkölni, tehát igen, az igen, nem elég, igen. Hogy pörkölgetsz a garázsban, ugye ebbe is be kell ruházni.
Aztán
még ne gyere ki a kávé napjára, szerintem. Szóval, hogy azért egy komoly know-how van mögötte a kis, és évek munkája még egyáltalán kimerálni, és azt mondja, hogy ez egy eladható tétel.
Most tedd a szívedre, a kezed, van különbség? Mert én nem vagyok kávébarát, de azt gondolom, hogy olyan nagyon újat nem lehet kávéval mondani. Van egy elkészítési metódusa, egy fix alapanyagnak, gondolhatnak.
Teljes tévúton jársz, tehát tényleg óriási kedvet, tényleg ízjegyekben, úgy, hogyha valaki teljesen kezdő, abszolút különbséget tud érezni, mondjuk egy ilyen robusta arabika, klasszik olasz, sötétre pörkölt blend, és egy világosra pörkölt afrikai ilyen citrusos ízjegyű kávé között, és ez most nem ez a bullshitelés, hogy akkor belemagyarázunk olyan dolgokat, amiknek semmi keresni valami. Tényleg, a kávé az egy gyümölcs, tehát ha belegondoltok, ez egy gyümölcs, annak van egy magja, azt ugye feldolgozzák levelük, tehát ebben ténylegesen vannak ízjegyek ugyanúgy, mint a borban, és ezt meg lehet tanulni.
És akkor
vannak
melyik lejtőről született?
Hát hogyne?
Terroir hatás,
stb. Ez ugyanúgy megvan a kávévilágban is.
Cicás, miért nem a Kántor jött be ezt a beszélgetésre?
Kántor kint lesz, gondolom, ő nagy kávés.
Hát remélem, ő nagy kávés. Úgy,
az innovációk ilyen ízesítésben is mennek, mert időnként feltűnik nekem, amikor a Kántor behoz ilyen kapszulákat a vendégeinknek, és ott a tiramisútól kezdve a vadmánán keresztül az avokádos latteig.
Az főleg van.
Igen.
Igen, szóval az van, hogy tudjátok, mint minden területen itt is megvan ennek a maga sznopsága, tehát akik igazán ilyen kávé ínyensznek tartják magukat, azt mondják, hogy nem szabad a kávét ízesíteni, mert annak megvannak a saját ízjegyei. A világ egyébként arról szól, hogy az emberek imádnak mindent ízesíteni, tehát én azt gondolom, hogy az ízesített kávékból is lehet nagyon jó minőséget, izgalmasat csinálni. Mi nem is akarjuk kipozicionálni, nem jellemző, hogy ízesített kávék lennének, de most például lesznek kint olyan kávék is, amik ízesítettek.
És akkor térjünk vissza az eszközökre, mert ugye gyártók, forgalmazók is lesznek kint, akik kávégépeket, eszközöket mutatnak be.
Igen, tehát hogy egyrészt ugye a kotyogós az megunhatatlan, hát tehát azt mindenki imádja, és Magyarországon abszolút az otthoni kávékészítésnek az egyik fő eszköze. Lesz kint őrült jó designer kotyogós választék is, és ami nagyon izgalmas, és a kapszuláról jutott eszembe, hogy képzeljétek el, van ilyen kapszula, házi kapszula nyomó komposztáló eszköz, ami azt jelenti, hogy a kapszulát úgy feldolgozott, hogy szétszedi a gép magára az alumíniumra és az acra, tehát hogy egy ilyen tök jó környezetbarát történet, és ezzel most mit csinálunk, egy kapszula nyomó bajnokságot is, hogy megmutassuk, hogy ez annyira könnyű és annyira jól használható történet, tehát legalább ennyit tegyünk a környezetünkért.
Workshopok lesznek, tehát az lehet, én kimegyek a nem
a zéró tudásokat,
a negyedkilós őrölt kávés csomagomat, nem tudom, ilyen filteres formában lefőzött trutymó ivóként, és kijövök egy olyanként, hogy ilyen nagyon durva kávékat fogok otthon csinálni.
Nagyon is.
Ebben benne van, hogy viszek valami eszközt is hozzá.
Lesznek úgynevezett cuppingok, tehát megcsinálják nagyon jól vezetett kóstolások, sőt, még alkohol is lesz, tehát amikor mindenki megunta a kávét, akkor lehet alkoholokat is kóstolni, és teákat is, tehát hogy szeretnénk egy kicsit lazítani így ezen a kereten.
Ez hányadikán van? Mert
ez vasárnap.
Majdnem mindent elmondtunk.
Ez vasárnap lesz, tehát szeptember 29-én, az a kávé világnapja egyébként, és az Akvárium Klubban lesz, 11 órától nyitunk, és este 6-ig lehet jönni egész nap kóstolgatni.
Noémi, köszönjük szépen az információkat, sok sikert a rendezvény lebonyolítása.
Akkor aznap nem is tudom.
Köszönjük szépen.
Igen. Szóla Noémi főszervezővel beszélgettünk az elmúlt percekben, a kávé napja alkalmából egy rendezvény lesz 29-én az Akváriumban.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Hol a Maja?
Sehol. Kiment.
Nagyon jó, tovább is
életett a műsorba kerüléshez. Hogy
de sajnos lepergett az idő, úgyhogy köszönjük szépen, hát hogy kitartottatok. Holnap 6.30.
De azt mondjuk el, ha már nincs itt a Maja, várjál, ha holnap 6.30, a pont jókor lesz 11-kor. Elmondtuk volna, hogy mi lesz benne, de Fehér Marian titkolja, és direkt nem jött be, hogy elmondhassuk, de az biztos, hogy lesz 11-kor pont jókor, és az is biztos, hogy most Szoller Andi jön a hírekkel. És utána jön az, ami megint csak biztos, és Mihály Csandrás elmondja nektek.
Nagyon jó, hogy feladtad a labdát, nagyon figyeljünk a bélflóránk állapotára, hiszen ha nem vagyunk egészségesek, akkor nem tudjuk termelni a GDP-t, és a büdös életben nem érjük utol Bulgáriát, úgyhogy óvatosan körültekintően, de felpörögve holnap abszolváljuk a mai munkanapot. Sziasztok! Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.